Vendégem Nyerges Ambrus, aki a bangladesi tiszteletbeli főkonzul, és aki azért van itt, mert néhány érdekes információt tud mondani nekünk a marokkai-magyar gazdasági kapcsolatokról, amelyek éppen ezekben a percekben, napokban zajlanak itt Budapesten. Meg a Globimpexről, amely ugye külföldön magyar házakat épít. Ugye ez nem úgy kell érteni, hogy egy ház, amire ráírják, hogy magyar, hanem pontosan a magyarságot képviselő házakról beszélünk. Szóval Nyerges Ambrus itt a stúdióban, szervusz, szép napot neked!
Megköszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a marokkói-magyar üzleti tanácsi találkozóról.
De még mielőtt erről beszélnél, ez a névek megdöbbentő volt, hogy tulajdonképpen a Nyerges Ambrus, az Ambrus adott esetben, hogyha belegondolok, akkor az keresztnév is tud lenni. Na most hány Nyerges Ambrus van szerinted rajtad kívül?
Édesapámon kívül nem tudok.
Gyere, kicsit közelebb a mikrofonhoz.
Ambrus, csak édesapámon kívül nem tudok. Nincs információ több Nyerges Ambrusról.
Szóval akkor tulajdonképpen az egyetlen és első, pontosabban második Nyerges Ambrus itt ebben a stúdióban.
Igen. Hogyha leegyszerűsítjük a dolgot, akkor igen, ez történik éppen.
Amiről beszélünk majd egy picikét Bangladesről is, de legelőször az aktualitásról, tehát a marokkai-magyar gazdasági kapcsolatokról, amivel hozzá is fogtál bele, és kezdtél, csak én beledumáltam, hogy szóltam.
Nem baj, van időnk megbeszélni ezt a témát. Itt a leglényegesebb, hogy a Globimpex ZRT által alapított kereskedőházak egyik legfontosabb eredménye és kézzelfogható eredménye, hogy idejött egy marokkói delegáció Magyarországra.
Ez a marokkói... 25 fő, azt hiszem.
Tessék?
De egy 25 fő, azt hiszem.
Hát 19 céget képviselnek, és 16 magyar cég tárgyalt a tegnapi délután folyamán a B2B megbeszéléseken. Nagyon lényeges, hogy ez egy olyan kézzelfogható eredmény, ami bebizonyítja, hogy igenis ezeknek az üzleti tanácsoknak, kamaráknak van létjogosultsága, és gyakorlatilag az egyetlen olyan szervezet, amelyik tudja kezelni mind az exportőröket, mind az importőröket. Ahogy a rendszerváltással elmúltak a nagy impexek, ezt a részt ki kell pótolni. Nagyon sok cég talpon maradt, viszont a kisebb, közepes cégeket nem nagyon találunk olyan szervezetet, amelyik tudja képviselni. A Globimpex ZRT az gyakorlatilag profilmentes, tehát bármilyen témában, bármilyen profillal tud foglalkozni, nem elkötelezett semmelyik ágazat felé. Valószínű, hogy ez az egyik legnagyobb előnye ennek a konstrukciónak. Arról nem is beszélve, hogy az AUN és ASUN és a többi érdekelt szervezeten keresztül egy olyan kapcsolatrendszer áll ma már a rendelkezésünkre, ami biztos mondható, hogy ezeken a Hungarian Trade and Cultural Centereken keresztül is be tudja ide csalogatni akár a befektetőket, akár a magyar cégeket, úgy tudja képviselni, hogy annak előbb-utóbb kézzelfogható árucsereforgalmi hatása is lehet.
Na most ugye, hogyha a Marokkot elhelyezzük Afrikában, akkor nagyon közel van Európához, tehát tulajdonképpen az egyik legközelebbi ország, és ugye Gibraltártól viszonylag könnyen meg lehet közelíteni Marokkot.
Így van, ez nagyon nagy előnye ennek az országnak, viszont a hátránya is számunkra, mert a korábbi tradicionális marokkói partnerek, a spanyolok, franciák, németek nagyon keményen benne is maradtak ezen a piacon, de azért azt itt most nem szeretném adatokkal terhelni a közönséget, de egy 710.000 négyzetkilométernyi országban 19% a művelhető földterület. Ebből 2%-ot művelnek.
Jézus,
tehát,
Mária.
A maradék 17%-ra a magyar agrártudás és a magyar hozzáadott érték, illetve a szellemi export, akár a szellemi export be tudna jutni, az egy hatalmas dolog lenne. Nem nagyon értjük, hogy eddig miért nem támadták meg ezt a rést a franciák, spanyolok. Valószínű, hogy van nekik egy olyan tradicionális kapcsolatrendszerük bizonyos áruféleségekhez kötve, hogy mással nem foglalkoztak.
Vagy nem is akarnak foglalkozni, de hát 19-ből 2%, amit művelnek, hát az már mi hihetetlenül picin.
Ez egy nagyon pici, de hát az ország elhelyezkedéséből ez jól látszik, viszont ezen a pici területen meg tudnak termelni olyan termékeket, ami hát az Unióban, a spanyolokon keresztül mi is tapasztaljuk, hogy marokkói paradicsom van a Tescóban, vagy az Auchanban.
Ezt most komolyan mondod?
Hát persze.
Ebből 2%-ból még exportálnak is paradicsomot. Tehát akkor nagyon nagy területekről beszélünk. Tehát én nem
igen, itt le
mondom.
Kéne választani ezt a két dolgot. Tehát ez a zöldséggyümölcs az nagyon jól megy azon a pici területen, de az összes többi, tehát a gabonaféléknél kritikus ez a helyzet.
Aha.
ahol viszont lehetne egy magyar akár búza, akár bármi más
kukorica,
kukorica vagy bármi.
Az éghalat az teljesen kiváló, hát éghalat az európai jellegű időjárás van Marokkóban tulajdonképpen.
Igen, csak hát itt hogyha a talajjavítás is úgy működne, hogy ahogy lehetne működtetni, akkor valószínű, hogy ezek a számok ezek nem lennének ennyire torzak.
Uh-huh. Mindenesetre a legnyugatibb arab államnak is nevezik ugye Marokkót, gyakorlatilag pontosan amiatt, mert ugye az Atlanti óceán partján van, és hogy Gibraltártól lefele mérhető. Amit én viszont nagyon sokszor említettem itt ebben a műsorban, amikor olyan emberekkel beszélgetek, akinek valamilyen kapcsolata volt vagy van Afrikával, hogy kiaknázatlan Afrikának a nagyobbik százaléka, tehát legalább 60-70%-ot lehet teljes Afrikára, hogyha ránézünk, valamit tenni, ami nyugodtan mondhatom, hogy Európának az éléskamrája is lehet, akár Afrika, pontosan ilyen 19-2%, hát és hát igen, hány ilyen hely van, még hány ilyen van az 52 országban?
Számtalan ilyen hely van, de hát a statisztikai adatok azok azt bizonyítják, hogy ezek a kiaknázatlan részek, amiről most itt éppen igen. szó volt, ezek stagnál, tehát itt nem látszik egy olyan előretörés Afrika tekintetében, hogy itt nagy változások lennének a közeljövőben. Ezen lehet, hogy nagyon nagyképűen hangzik, de pont ezen szeretne a Globimpact ZRT javítani. Mert nem csak Marokkóban nyílt meg az iroda, hanem egy nyílt Gánában is. Ugandában is tervezünk nyitni.
Hát mindenképpen ezzel irodákat kell nyitni, és utána lehet a dolgokat tovább vinni.
Ahol a magyar jelenlét, az állami jelenlét, az gyakorlatilag nem látszik, mert hát az egyik legfontosabb országból is lehívták a nagykövetséget Nigériából pár évvel ezelőtt.
Igen, éppen múltkor beszéltem valakivel, aki elmondta, hogy milyen hihetetlen gyorsan csukták be, és túlzottan szüntették meg a nagykövetségeket.
Percek alatt csukták be, és azonnal megtalálták a részt a szlovákok, csehek, osztrákok.
Na, és ott vannak abban a pillanatban.
Én úgy látom, mint külkereskedő, hogy ezeket a réseket, hogyha valahogy le tudja a Globimpact ZRT-t akarni,
le tudja fedni,
rengeteg pénzbe kerül kapcsolatrendszerbe, akkor igenis vissza tud állni egy olyan imidzse az országnak volt. Hát aki korábban itt tanultak Magyarországon, akár a Szent István Egyetemen, paradicsomot próbáltak megtermeszteni, most a paradicsom csak egy példa, jelentős részük ma állami vezető. Ezeket a kapcsolatokat, ezeket lélektani kapcsolatokat is föl kéne használni, de ha nincsen jelenlét, akkor
nem tudunk semmit se csinálni.
Hiába ez a világ, hogy interneten minden elérhető, ezekben az országokban, arab országokban is, meg Ázsiában is, ha face-to-face nem ül le az ember, akkor gyors eredmény nem várható, csak olyan termékekkel, amit nagyon-nagyon muszáj megvenni.
Na most ugye van ez a 17%, itt csak az a kérdés, és mindig a másik oldalt mindig szoktam mondani, hogy van egy gyönyörű lány, az 50%-ban már megvan, de az ő 50%-ára még nem igazából tudunk semmit sem, úgyhogy gyakorlatilag mennyire nyitottak Marokkóban arra, hogy a magyarok adott esetben ezt a 17%-ot, vagy ebből néhányat megműveljenek, és hát segítsék a mezőgazdaságukat.
Pontosan ilyen okból jött létre a magyar-marokkói üzleti tanács, hogy ezeket a réseket kitöltse, tehát a készség megvan.
Tehát a készség megvan a marokkóiak részére.
Mindenféleképpen megvan a készség. Marokkó, én úgy látom, hogy most alternatívákat keres Európában, mert hát a tradicionális szállítóikkal valami miatt nagyon sok projekt nem működik, vagy nem akarják, nincs szándék, stb. De az látszik, hogy itt a HTCC-n, Globimpact-en keresztül ez a magyar-marokkói üzleti tanács, ez olyan tagokat tudott marokkói részről idehozni Magyarországra, akik nem pusztán eladni szeretnének paradicsomot, paprikát, vagy egyéb zöldséget, gyümölcsöt, hanem én személyesen tegnap beszéltem egy úriemberrel, aki logisztikai központot szeretne itt Magyarországon létrehozni. Az azt jelenti, hogy a környező országokat is le kéne akkor takarni, hűtőházak, stb. Itt építené fel. Ennek pedig ez egy egyfelől egy input, az output pedig lehet az, hogy az ő cége ott Marokkóban ezt a tizen akárhány százalékot igenis a magyar hozzáadott értékelés tudással megpróbálná följebb tornázni vagy beindítani. Tehát erről szólna egy hosszú távú együttműködés a két, hadd mondjam azt most már, hogy ország között. Mert hogyha itt
hát Marokkóról beszélünk és Magyarországról beszélünk.
Jelenti. Marokkóról és Magyarországról beszélünk, csak mindig a cégkapcsolatokra szokták leredukálni ezeket akár a számokat, akár a kapcsolatrendszert. Mi most az országok közötti kapcsolatot próbáljuk magáncégként akár marokkói magán vagy állami cégekkel újraéleszteni, mert most tulajdonképpen egy újraélesztési folyamat történik.
Igen, ezt a szót is már nagyon sokszor hallottam Afrikával foglalkozó és a magyar-afrikai kapcsolatokat akaró embereknek a szájából, hogy vissza kell hozni valamit, amit elvesztettünk, ami hát elmúlt, ami elment, amit fölöslegesen engedtünk ki a kezünkből, tehát gyakorlatilag helyre kell állítani azt a helyzetet, ami volt, és onnan lehet tovább építkezni. De ez nekem rettenetesen tetszik, hogy egy logisztikai központ, egy nagy hűtőházrendszer.
Akár hűtőház, akár
és
bármi.
És hát gyakorlatilag Magyarország lehetne a környező országoknak, ha úgy tetszik, a jégszekrénye, hülye hasonlatot mondok. Pontosan azokból a mezőgazdasági termékekből, amelyeket aztán a fennmaradott 17%-on
ez az úriember, aki ezt elmondta, hogy Hollandiában csinált ilyet.
Aha.
Működik is, aha, olyannyira, hogy most már oktatási központot is be tudott ebbe a bázis-szerű lerakatába vinni. Tehát kezdte a hűtőházzal, kezdte az elosztó hálózatával, akár multiknak, akár kisebb és közepes kereskedőknek, de látták, hogy igenis ott van egy marokkói kezdeményezés, nagyon sokan egyszerűen besétáltak és megnézték, hogy húha, hát itt már nem csak egy hűtőházban, hanem ki van írva, hogy Cultural Center, meg táncolnak a lányok, meg zászló, stb. Tehát egy ilyen, hogy mondjam, megfelelő publicitást is kell adni ennek a kezdeményezésnek. Visszatérve erre az afrikai, menjünk vissza Afrikába, ez iszonyatos sok pénzbe kerül.
Hát persze.
Tehát sajnos ma Magyarországon...
Hát nagyon sokat veszítettünk azzal, hogy eljöttünk.
Hát igen, visszamenni sokkal többbe kerül, persze, mint ott tartani, persze, de most már úgy tűnik, hogy van egy olyan jellegű állami akarat is emögött, hát itt a delegáció megnyitó tárgyalásain a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárral képviseltette magát. De igaziból ennek azon kívül, hogy itt Magyarországon meg egy-egy utazásnál vannak ilyen tárgyalások, nincsen maradandó látványos eredménye. Viszont ezeknek a HTCC irodáknak nem tud nem lenni látványos eredménye, mert ott van. Ott van fizikailag, ki lehet tenni a zászlót, Globimpexet, bármilyen egyéb zászlót, hogyha ott valaki ebbe akár szellemi értékkel, akár pénzzel beszáll. Tehát ezt a jelenlétet, ez nagyon nagy kár, hogy 15-20 év után lett csak egy cég, amelyik hajlandó fölvállalni.
Én nekem mindig az a bajom nagyon sok ember gondolkodásával, hogy ahogy ezt a régi közmondás is mondja, hogy csak az orrukig látnak. És ez az orrukig látás, ez lehet, hogy arra alkalmas, hogy ne essünk hasra, de arra abszolút nem alkalmas, hogy egy távolabbi pontot adott esetben az utolsó, nem az utolsó pillanatban akarjunk kikerülni, vagy meghódítani, bármit csinálni vele. Tehát egy 360 fokos szemlélet világ kellene azoknak az embereknek a fejében, akik bizonyos dolgokban döntenek, jót vagy rosszat egyaránt, mert ha ez nincsen meg, akkor, és nincsen előrelátás, és egy távlati, ez defenzív vezetésnek nevezik az autózásban, tehát gyakorlatilag, hogy nézek előre, és nem azt látom, ami az orrom előtt van, hanem azt hiszem, hogy 2-300 méterrel arrébb.
Ezzel, hadd mondjam azt, hogy sajnos, de ezzel mélységesen egyetértek, ugyanis itt azért látszik, hogy napi túlélésért küzdenek a cégek. Most térjünk vissza a kereskedelemre. Kezd egy picit elcsúszni ez a dolog.
Nem, hát végül is a kereskedelem is ugyanez jellemző adott valamat, tehát ez most erre mondtam.
Az a baj, hogy amíg az értékes áruval vagy szellemi tudással rendelkező cégek nap mint nap azzal foglalkoznak, hogy fizetik ki a telefonszámlájukat, addig nagyon nehéz rávenni őket, hogy egy olyan üzletbe beszálljanak, aminek az eredménye hónapokkal vagy talán évekkel később keletkezik.
Mert hogy a telefonszámlát havonta kell kifizetni.
Az mindig ki kell fizetni, ez olyan, mint a közlekedésnél a példád. Igen, az első piros lámpáig eljut, de utána lövése nincs, hogy merre menjen tovább.
Így van.
Tehát
így van.
Az a baj, hogy amíg ezzel foglalkoznak, addig sem energiájuk, sem pénzük nincsen arra, arról nem is beszélve, hogy kapcsolatrendszer sincsen. Hát amikor az Impexek megszűntek, nagyon sok beszállító, hát én...
Lehúzták a rólót tulajdonképpen egyezőt.
Megtapasztaltam, azt hitték a beszállítók, hogy jaj, a külkereskedő az csak oda megy, issza a viszkit, és nagyon szép ruhákban jár, és kész. Megpróbáltak utána saját maguk visszamenni, és azonnal megkérdezte a vevő, akár Ázsiában, akár Afrikában, és hol van az az Impexes, aki nekem akár állami garancia is volt a személyében, hogy igen, azt le tudod szállítani. Ezek a cégek sorba dőltek.
Tehát maradt a viszkívás. Hát utáni vágy.
A vágy megmaradt, de ezzel csak azt akartam mondani, hogy bebizonyította az élet, gazdasági élet, hogy Nem lehet ilyen külkereskedelmi szervezetek nélkül hosszú távon érdemben működni.
Így van.
Nagyon sok idézőjelben fiatal demokráciát élvező ország ugyanígy járt. De látszik a környező országokban, hogy próbálják valahogy egy ilyen állami ernyő alá beterelni az még életben maradt cégeket. Ez majdnem mindegyik profilra vonatkozik. Ez több-kevesebb sikerrel működik, de hát a demokráciában nem lehet rákényszeríteni egy cégre egy állami akaratot, csak akkor, hogyha annak a cégnek az érdeke megegyezik az állami érdekkel.
Igen, nagyon sokszor merül fel a kérdés a gazdasági válságokat illetően, amelyekből ugye hát jelen pillanatban úgy tűnik, hogy szinte nem is lehet, vagy nem is tudom, hogyan lehet majd kimászni, hogy ezzel van mindenki elfoglalva, és nem azzal, hogy valóban hogyan is lehetne kimászni, és mindenki elhesegeti tám még a gondolatot, hogy ott van egy Afrika nagyon-nagyon közel Európához, amely nagyon-nagyon sok mindent képes lenne megoldani az évek, évtizedek során, pontosan Európa részére. Nekem ez a legnagyobb bajom, és itt van, amit én mondtam erről a vezetéses históriáról, hogy egyszerűen tessék szívesen egy kicsikét előre tekinteni, és megnézni azt, hogy mi lesz majd a jövő generációnak az élete és a sorsa. Nem csak Magyarországon, egész Európában. Tehát melyik az a pont, ahol érdemes lenne kapaszkodni? Ami nem a jelenlegi bármelyik létező pont, hanem pont egy olyan pont, amivel kellene foglalkozni, nevezetesen Afrika.
Én azt mondom, hogy ez tényleg az utolsó pillanat.
Így van.
Ez az utolsó pillanat, gazdaságilag is, mert azért az ne legyünk annyira büszkék magunkra, hogy azt higgyük, hogyha most mi gyorsan nem megyünk oda, akkor senki más nem fog oda.
Nem a fenét, hát ott van sorba, már Kína, ugye ott van Oroszország, mindenki ott van.
Ezt szerettem volna mondani, hogy gyakorlatilag egy gazdasági csata folyik Afrikában India és Kína között. Ez egy nagyon érdekes dolog, de a két szuperhatalom, gazdasági szuperhatalom még mindig hagyna nekünk réseket.
Csak ezeket, hát nem tudnak ők sem mindent lefedni, ezek a réseket kell megtalálni.
Nekik más stratégiai érdekük van. Erre majd mindjárt mondok egy példát, vagy akár most is elmondhatom.
Rögtön mond.
Vegyünk egy óvodaépítést akármelyik afrikai országban, kiírnak egy állami tendert, gyakorlatilag egy kínai cégre, mert jól megfizették a döntéshozókat, fölépítette az óvodát, 6 perc múlva ő csinálta hozzá az utat, ő csinálta a városban a felüljárót, a teljes közlekedésbiztonsági rendszert, lámpástól, számítógépestől, egy másodperc alatt tulajdonképpen egy várost le tudott a kínai takarni. Ez úgy működik, hogy amit én mondjuk egy fejhallgatót el szeretnék adni valamelyik országba, és hogyha ott van a kínai, akkor letesz egy hifi berendezést, és tetejére teszi a fejhallgatót.
Így van, így van.
Tehát nekünk nagyon nehéz így egy-egy akár jó áruféleséget.
Nekünk lefjebb Jack dugónk van.
Igen, de én azt mondom, még mindig nem lehetetlen, ugyanis hogyha csomagot kínálunk bármelyik országnak, és a csomagban szerepel akár az egészségügy, mezőgazdaság, tehát egy olyan magyar csomag, amiből mazsolázni is tud, de azt mindenképpen látja, hogy egy viszonylag széles profilt le tudunk fedni.
Így van.
Erre alkalmas a Globimpex honlapján rajta van, hogy milyen áruféleséggel foglalkozunk, ebbe gyakorlatilag minden belefér. Tehát válassza ki a kedves vevő, hogy ebből a csomagból
melyikkel kezdjük,
hogy így szeretnénk, de mindenképpen azt szeretnénk elfogadtatni velük, ami hát azért sokfelől már visszajöttek jelzések, hogy igen, csomagként alkalmas ez a magyar társaság, hogy ezzel előbb-utóbb akár meg is tudnak barátkozni, és akkor már nem a spanyolhoz fog visszamenni, hanem mint egy alternatív
lehetőség
számítót megtalált. Ez politikailag is egy nagyon érdekes dolog, mert szeretnének szabadulni a tradicionális kapcsolatoktól. Az áru az nagyon jó.
Igen.
Tehát mondjuk a francia áru ott isteni jó. Nem is tudunk vele versenyezni.
Persze.
De mégis keres alternatív szállítót politikailag, hogy be tudja a népének bizonyítani, hogy ő most már abszolút szakítani akar ezzel a gyarmati idézőjelben, vagy gyarmati hagyománnyal, és keres egy alternatív szállítót. Hát, hogyha ott lóg az ászlónk Rabatban, akkor ki más lenne az alternatív szállító?
Hát nyilvánvalóan. És hát egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha csomagokban gondolkodunk, a csomagokból mindig csak egyet kell letenni. Tehát ugyanott tartunk, mint hogyha azt mondom, hogy adok egy fejhallgatót, maradjunk a te példádnál, de én azt mondom, adok neked egy teljes hifi berendezést, akkor csak egy valamit kell, hogy elsőre letenni.
Úgy van.
Utána többit hozzá lehet építeni. Tehát építek egy óvodát, és utána hozzáépítem az utat, építek egy város. Tehát ha a csomagot adom, a csomagot nem egyszerre rakom le, hanem részleteibe. És ez abszolút szemlélet kérdése, mert vannak, akik csak egy valami pontot szeretnének letenni, és nem gondolnak arra, hogy mi mindenre van szükség.
Mi nem arra törekszünk.
Ez egy általános szemlélet egyébként, és gondolom nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok egy valamit akarnak mindig eladni.
Jó drágán adjam el, és utána viszontlátás innen.
Nem egy dolgot kell eladni.
Mi azt szeretnénk, hogy válaszol akár egy dolgot, de az összes többi, amit most nem tud megvenni, vagy nem akar, vagy nem is érdekli, az azért maradjon ott meg az elmékben.
Hát persze, mint lehetőség.
Alternatívaként akkor ne más hívjanak föl telefonon, hanem engem.
Hát nem mondom el senkinek, amire gondolok, akkor hülyén fogok meghalni, szoktam mondani saját magamról, mert én inkább elmondom és megkérdezem, és hogyha negatív a válasz, akkor is nem tehetek szemrehányást magamnak, mert elmondtam és megkérdeztem. Hát ennyit most a Globimpexről, a külföldön épülő magyar házakról, a marokkai magyar gazdasági kapcsolatokról, mint tiszteletbeli főkonzul Banglades a beszélgetésünk végén rövid. Egyrészt, hogy lettél tiszteletbeli főkonzul Bangladesben?
Ez egy nagyon érdekes sztori. Röviden nagyon nehéz erről beszélni. 1995-ben egy állami delegációval Bangladesben jártam. Nem teljesen publikus termékek kereskedelmével foglalkoztam, illetve még most is foglalkozom. Állami szintű fogadáson megtisztelt engem egy hölgy, a beszélgetésével kiderült, hogy ő volt a miniszterelnök asszony. Uh-huh. Hazajöttem, és pár hónappal később a külügyminisztérium döbbenten jelezte felém, hogy bangladesi miniszterelnöki hivatal a bangladesi külügyminisztériumon keresztül hivatalosan megkereste őket, hogy vegyék föl velem a kapcsolatot, hogy vállalom-e.
Ez jó.
Én azt mondtam, hogy ha egy akkor durván 140 milliós ország megbízik a személyemben, hogy képviseljem Magyarországon, uh-huh. illetve majd hogy nem mondhatom, hogy Európában, mert nagyon uh-huh. kevés bangladesi követség van, Európában vonultak le sorra, akkor én ezt büszkén vállaltam, és büszkén elfogadtam. Utána, hát a diplomáciában szokásos eljárás mód szerint jöttek-mentek a levelek, jegyzékek, hol bengáli nyelven, hol angolul. Most kicsit mosolyra fakasztó, tehát 95-ben kértek föl személyesen. Uh-huh. Akkor mondom, a beszélgetésre nem tudtam, hogy a hölgy a miniszterelnök asszony. 2002-ben kaptam meg itt Budapesten a külügyminisztériumtól az exekatőrt, ami alapján megnyithattam a külképviseletet. Tehát néhány év eltelt, amíg, és itt hadd mondjam azt, hogy nem bangladesi
hibaforrás kell keresni.
Igen, nem mondom, hogy kinek a hibája, de ennyi idő alatt sikerült formálisan létrehozni ezt a konzulátust.
A legvégén pedig csak egy mondat, hogy hol tart Banglades jelen pillanatban az érzéseid szerint, mert hát azért tudjuk, hogy Banglades egy nagyon-nagyon szegény ország. A rockzenészetök, ezzel mindenki őket akarta megsegíteni.
Igen. Hát ez egy európai szemlélet, ami ma már szinte csak Magyarországon él, uh-huh. sehol máshol. Milliárdos szoftverforgalma van Bangladesnek Németországgal. Uh-huh. 26 ezer kb. A diákok száma Németországban, bangladesi diákok száma. Arról nem is beszélve, hogy a gazdasági fejlődés az durván 7% körül uh-huh. van. Uh-huh. Most európai szemmel nézve, igen, rettenetes szegénység van, de európai szemmel nézve. Uh-huh. Hogyha ezt indiai szemmel nézzük, akkor nem talál különbséget.
Igen, és viszont még némi fejlődés is.
Ma már egy tendencia, hogy az indiai nagy szoftvercégek is bangladesieket alkalmaznak. Én személyesen találkoztam olyan amerikai cégvezetővel Hyderabadban, Indiában, aki Bangladesből hozatta, de az indiai leányvállalatához a szoftvermérnököket. Hihetetlen fejlődésnek indult az ország, de ez megint európai szemmel nézve lehet, hogy megmosolyogtató.
Igen, tehát ez a mi mennyi, mi hány, szóval minden relatív.
Igen, ezt figyelembe kell venni, hogy most már ott is kialakul egy középosztály. Uh-huh. Az internet az gyönyörűen működik, uh-huh. tehát minden információt megtalálnak. Nagyon sokan kirincselnek Bangladesben, mert hihetetlen sok nemzetközi pénz van. Uh-huh. Franciák, németek, olaszok. A magyar probléma az, hogy a közvetlen kapcsolat az gyakorlatilag megszűnt. Uh-huh. Kisebb-nagyobb cégek tudnak még kereskedni, akár ruhával, akár mással, de a magyar tudás, az személyes tapasztalatomat mondom, német és olasz cégeken keresztül magyar mezőgazdasági mérnökök dolgoznak kint. Uh-huh. Arról nem is beszélve, hogy Magyarország onnan is lehívta a nagykövetségét.
Bangladesből.
Durván 20 évvel ezelőtt.
Hát gyakorlatilag... ez sem kellett volna valószínűleg.
Hát nem volt annyira, akkor még nem volt olyan látványos a bangladesi fejlődés, hogy egy magyar, akkor már a magyar gazdaság rogyadozott, hogy megtartsák ott a külképviseletet. Most azért el lehet képzelni, hogy egy pénzes bangladesinek át kell menni Delhibe a vízumért, ahol 2-3 hetet vár a vízumára, holott minden kelléknek megfelel, akkor azt mondja, hogy nem, én akkor besétálok az olasz követségre, ahol megkérdezik, hogy teját kér vagy kávét, mert kb. Annyi idő alatt ütik be a vízumot, mire azt megissza.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Ambrus, nagyon sokat lehetne még erről beszélni, és hát gondolom, én nagyon szeretném, hogy főképpen a marokkói magyar gazdasági kapcsolatokról beszéljünk, és gratulálok, hogy azért végül mégis a tiszteletbeli főkonzula vagy itt Magyarországon Bangladesnek. Köszönöm,
én
hogy
is köszönöm szépen a lehetőséget.